Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
A műsor támogatója az Erste Bank. Számít, kit választ.
A stúdióban Diószeg József, a Napigazdaság főmunkatársa. Szervusz, jó reggelt kívánok.
Jó reggelt kívánok, szervusz.
2012. január 1-től elméletileg működnie kellene a közlekedési holdingnak, amely a kormány szándéka szerint a nemzeti közlekedési ügyeket koordinálná. Hogy állnak az előkészületek?
Egyelőre nem sokat lehet tudni, tehát vannak, akik meg is kérdőjelezik ennek a 2012-es életbelépését. Ez lenne az a szervezet, amely a MÁV-ot, illetve a volántársaságokat vonná egy intézményrendszerbe, és legutoljára és legelőször is talán a Szél Kálmán tervben találkoztunk azzal, hogy a kormánynak van egy ilyen szándéka, és abban szerepel az a 2012. januári határidő is. És hogyha jól számolunk, akkor igazából már 3 hónap áll rendelkezésre ahhoz, hogy ezt az intézményt létrehozza a kormányzat, de mindeddig semmilyen jele. Márpedig feltételezem, hogy ehhez szükség lenne arra, hogy milyen vagyonokkal rendelkeznek ezek a társaságok, milyen konstrukcióban fognak együttműködni, milyen feladatokat végeznek közösen el. Mindenről semmit nem lehet tudni, egyelőre csak annyit, hogy várunk egy miniszteri rendeletre, vagy ki tudja milyen határozatra, amelyben feltehetően meghatároznák épp az előbbieket, amiket felsoroltam, de amennyiben majd csak ezt követően fog megszületni ez a miniszteri határozat, akkor feltehetően már nem lesz elegendő idő ahhoz, hogy ez az intézmény felálljon 2012. január 1-ére. Ezért gondolom, hogy az a szakértői vélekedés, amely ezt megkérdőjelezi, talán nem lehet alaptalan.
Mit vár a kormány attól, hogy ezeket a cégeket egy holdingba szervezi?
Nagyon keveset tudunk róla, hisz nagyon keveset mondanak a szakemberek, a kormányzat tagjai, de annyit elmondtak, hogy költségcsökkentést természetesen, és hogy milyen módon érhető el. Erre pedig az a válaszuk, hogy a beszerzéseknél lehet nyilván ezáltal költségeket racionálni, csökkenteni, vagy a humán erőforrás terén, hisz feltehetően ezek szerint egy kisebb létszám irányítaná ezt a szervezetet. Tehát ilyen megtakarítások, illetve még azt is, hogy a két közlekedési ágazat, tehát a volánok, a közúti közlekedés bonyolító társaságok, illetve a vasút, a MÁV összmenetrendjében, illetve az forgalmát pedig összehangolnák, vagyis hogy ne forduljon például elő az, hogy két ugyanolyan útvonalon, vagy nagyjából azonos útvonalon mind a két közlekedési ágazat közlekedik. Hozzáteszem, hogy ez a szándék már évekkel ezelőtt megfogalmazódott, és szakértők azt is mondják, hogy nem feltétlenül szükséges egy ilyen szervezet létrehozása ahhoz, hogy ez létrejöjjön.
Diószegi Józsefet, a Napigazdaság főmunkatársát hallották. Köszönöm szépen! A stúdióban Kis Melinda Katalin, Napigazdaság szerkesztője. Szervusz, jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok!
Talán sokan emlékeznek még, hogy a tavasszal érkeztek hatóságokhoz bejelentések arról, hogy hamisított tejpor érkezett Magyarországra. Van valami fejlemény ebben az ügyben?
Az adóhivatal kezdeményezésére a mezőgazdasági szakigazgatási hivatal országos tejpor ellenőrzési akciót indított el, viszont egyelőre nem lehet még pontosan tudni, hogy ezek milyen eredménnyel zárultak. Az ellenőrzés keretében a hatóság két cégnél is talált úgynevezett zsíros tejpor néven forgalomba kerülő terméket, amiről megállapították, hogy tulajdonképpen tejzsír helyett pálmaolajat tartalmaz. Vagyis
ez szabálytalan? Tehát nálunk az előírás azt mondja, hogy a mázelőző anyagnak kellene benne lenni?
Igen, az élelmiszerkönyv előírása szerint tejporként csak tejzsír tartalmazó terméket lehet forgalomba hozni. Így hát maga az elnevezés és a forgalombozott termék alkalmas volt a fogyasztók megtévesztésére. A hatóság kötelezte a két érintett céget, egy kisvárdai és egy makói céget arra, hogy ezeket a termékeket vonják ki a forgalomból és küldjék vissza a származási országba, Lengyelországba, illetve Csehországba. Emellett bejelentették az Európai Élelmiszerbiztonsági Gyorsjelző rendszeren keresztül, hogy növényi zsírtartalmazó tejporként forgalomba hozott termék került ebből a két országból a forgalomba, így az ottani hatóságok is értesülhettek arról, hogy problémájuk akadt. Azt nem tudom, hogy a két országban milyen eredménnyel zárult a vizsgálat, de tulajdonképpen Magyarországon sem lehet tudni, hogy hol tartanak a hatóságok.
Azt lehet tudni, hogy mekkora mennyiségről volt, vagy lehetett szó?
Félig meddig. A makói cég 10 tonna tejport küldött vissza Lengyelországba. A kisvárnai cég azonban nem működött együtt a hatóságokkal, és nem adta át azokat a dokumentumokat, amik a szállítmányok nyomon követhetőségét biztosítanák, vagy ellenőrizhetővé tennék. Így egyelőre nem lehet tudni, hogy kik azok a továbbfeldolgozók, akikhez ez a tejpor szállítmány eljutott, és ők mire használhatták föl, és hogy ez eljuthatott-e egyáltalán a fogyasztókig. A hatóság szerint nem került kiskereskedelmi forgalomba, de mivel nincsenek meg ezek a dokumentumok, így ténylegesen nem lehet tudni, hogy most takarmánygyártásra használták fel ezt a tejport, élelmiszergyártásra használták, tejtermékgyártásra, vagy mi történt vele.
A vizsgálat még folytatódik?
Folytatódik, illetve a szakigazgatási hivatal jövő hétre ígért tájékoztatást azzal kapcsolatban, hogy szabtak-e kibírságot az ügyben eljáró megyei állategészségügyi hatóságok. Emellett az országos központja a szakigazgatási hivatalnak büntető feljelentést tett a kisvándori cég ellen.
Az ügynek tehát folytatása következik. Kis Melinda Katalint, a Napi Gazdaság szerkesztőjét hallották. Köszönöm szépen.
Köszönöm.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
A műsor támogatója az Erste Bank. Számít, kit választ.
9 óra múlt 22 perccel, a stúdióban továbbra is itt van velünk Ádám Viktor, a Napi Gazdaság szakértője. A rövid hírek előtt ugye már belekezdtünk egy témába, miszerint az IMF hétvégén közgyűlést tart, és fontos döntések várhatók, leginkább Görögország ügyében. Milyen lehetőségei vannak az IMF-nek? Milyen döntési helyzetben van?
A két szélső érték az lehet, hogy ott hagyja az IMF az EU-t és az ECB-t, hogy oldják meg ők Görögország problémáit, illetve a másik persze az, hogy továbbra is kitart. Mindkét verziónak van egy olyan következménye, illetve olyan előzménye, bocsánat, hogy Görögország az eddigi válságkezelés kapcsán nem igazán került jobb helyzetbe a korábbinál. Nem látszik az, hogy hogyan tudna olyan gazdasági növekedésre szert tenni, amivel le tudná faragni a GDP 150%-ára rúgó adósságát.
Tehát reális lehetőség az IMF-nek az, hogy azt mondja, hogy nem folytatja ezt a hitelezést, tehát megteheti, benne van most ez a kalapban?
Hát arcvesztés nélkül nem teheti meg. Tehát nem tűnik túlzottan valószínűleg, hogy így döntene. Az jelentősen gyengíteni a szervezetnek a presztízsét.
És mit jelentene például Magyarország számára, vagy mit jelentene mondjuk az eurozóna, vagy mondjuk a fontosabb devizák számára?
Azt gondolom, hogyha a piac azt látná, hogy a három jelentős szervezet között az egyik kihátrál, amelyik leres ideig az arcát adta, illetve folyamatosan adott ki figyelmeztetéseket és javaslatokat, az semmiképpen nem tenne jót az eurozóna megítélésének. Egy ilyen forgatókönyv alapján az euró tovább eshetne dollárral szemben, tehát ez a mai kis hangulatjavulás valószínűleg semmivé válna, és a szokásos forgatókönyv pedig az, hogyha az euró esik a dollárral szemben, akkor a forint is, illetve a feltörekvő piaci devizák esnek az euróval szemben.
Ha kitart az IMF Görögország mellett, és folytatja a hitelezést, ez mit jelent? Ez egyértelműen akkor egy pozitív jel ezzel ellentétben, amit az imént mondtam?
Tehát legalábbis nem negatív jel, azt gondolom. A részletekben rejlik a kérdés. Tehát attól függ, hogy milyen módon tartanak ki továbbra is Görögország mellett. Ez a hétvégén fog kiderülni.
Milyen lehetőségek vannak? Mi merülhet fel? Tehát a módokra mire gondolsz? Tehát, hogy növelhetik a részvételüket, csökkenthetik, másfajta konstrukció, más feltételeket szabnak? Milyen lehetőségek vannak?
Az IMF ideigi kommunikáció alapján az sem elképzelhetetlen, hogy az európai partnereiket próbálják nagyobb részvételre ösztönözni.
Erre az európai partnerek hajlandóak lennek? Tehát például az Európai Uniónak és a többi pénzintézetnek van erre lehetősége, hogy nagyobb részvételt produkáljanak?
Azt gondolom, hogy ez részben politikai döntés is, és így az Európai Unió vezetőinek a belpolitikai helyzetüktől is függhet az, hogy ez ügyben hogyan döntenek.
Ádám Viktort, a Napi Gazdaság szakértőjét hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
A műsor támogatója az Erste Bank. Számít, kit választ.
A Google igazgató tanácsi elnöke tagadta, hogy az internetes keresések kétharmadát bonyolító cég előnyét kihasználva mohó monopólium módjára viselkedne. A cég növekvő befolyása miatt az amerikai szenátus rendezett meghallgatást, ahol Eric Schmidt próbálta megvédeni vállalata becsületét, Svetnik Endre összefoglalója.
Eric Schmidtet keményen megszorongatták a Kapitóliumon. A Google vezetőt 90 percen át faggatta a szenátus trösztellenes bizottsága. A Google nem akadályozza a hozzáférést a versenytársakhoz és más információforrásokhoz, hangoztatta Schmidt, de elismerte, hogy cége úgymond olyan területen jár, mint a monopóliumok. Azt, hogy a Google valójában krédójához híven él, amely úgy szól, hogy ne légy gonosz, sokan nem hiszik el. Az üzleti világ tekintélyes magazinja, a Forbes, nyíltan azzal vádolja a céget, hogy a beetetés és átállás taktikáját alkalmazta a felhasználókkal szemben. Beetette őket, hogy kereső programja nem elfogult, majd átállt arra a módszerre, hogy a hozzátartozó cégek és funkciók találatait a találati lista tetejére tolta. Az árakat összehasonlító Nexteg oldal vezérigazgatója azt mondta, azzal letették be, hogy egyenlő esélyeket ígértek, de a Google egyre inkább saját tartalmát kezdte reklámozni a versenytársakéval szemben. A felhasználó környezetében történő keresésekre szakosodott Yelp nevű vállalat szerint a beetetés abból állt, hogy felajánlották nekik az együttműködést, de valójában meg akarták tudni a vállalat titkait, hogy jobban versenyezzenek vele. A meghallgatáson azonban a cégfőnök úgy állította be, mintha erről fogalma sem lett volna. A vállalatot azzal is megvádolták, hogy mesterségesen felpumpálja az internetes hirdetési díjakat. Richard Blumenthal szenátor így jellemezte a helyzetet. Önöki a lóversenypálya, önök üzemeltetik, most már a lovak egy részét is birtokolják, úgy tűnik nyernek is. Svetnik Endre, Inforádió, London.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
A műsor támogatója az Erste Bank. Számít két választ.
9 óra 27 perc, és hogy műsorunk elején ígértük, ismét kapcsoljuk a tőzsdei elemzőket a vonalban Weinhard Attila a Portfolio.hu-tól. Jó reggelt kívánok ismét!
Jó reggelt kívánok ismét!
Mi történt az elmúlt néhány percben, hogy áll a forint?
Egy kis visszagyengülést látunk, ugyanis úgy tűnik, hogy azért annyira nem nagy az optimizmus a nemzetközi pénz- és tőkepiacokon, mint ahogy a reggeli 9 órás nyitás körül még körvonalazódott. Tehát ez összességében azt jelenti, hogy 289,5-ről egy egységgel drágult az euró az elmúlt 20 perc során. A svájci frankért jelenleg kb. 238 forintot kell adni, és a dollárért 215 forintot, tehát egy pici forint visszagyengülésnek a jeleit látjuk.
Köszönöm szépen Weinhard Attilának a Portfolio.hu-tól, és szólítom a másik vonalban Gabler Gergelyt, az Erste befektetési ZRT részvényelemzőjét. Jó reggelt kívánok ismét!
Ismét jó reggelt kívánok én is!
Lassan fél órája folyik a kereskedés. Mi a helyzet a budapesti értéktőzsdén?
Hát a budapesti tőzsdén még jobban erősödött az optimista hangulat, még feljebb került a Bux Index, most már 1,38%-os pluszban tartózkodik, 15.363 ponton. A forint az pedig valóban gyengült, úgyhogy a forint piaca nem tudta tartani azt az optimizmust, ami a tőzsdéken még látszik. Egyébként a nemzetközi piacokon is még dúl az optimizmus, az amerikai határidős indexek is feljebb tudtak kerülni, mint a korábbi beszédünk során. Egyébként érdemes arra figyelni, ma kezdődik az IMF és a Világbank szokásos évi csúcsértékezlete, és hát kérdés, hogy ott születik-e majd valamilyen bejelentés, mint például a tegnapi G20 ülésen. Lehet, hogy ez is okozza a felfokozott várakozásokat.
Köszönjük szépen, Gabler Gergelyt, az Erste befektetési ZRT részvényelemzőjét hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió interaktív üzleti pénzügyi magazin műsorát hallották.
A műsort támogatta az Erste Bank. Számít két választ.